szeretett testvéreim, ige hirdetésem, igéjem a Máté írása szerint evangéliumban olvasható a 17. fejezetben az első 9, az első 8 verset olvasom. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És imé megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítünk itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor imé fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagyon megijedtek. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Kedves testvéreim, tudunk gondolkozni, számolni. Mindnyájan tudjuk, hogy a 3 több, mint az 1. 1 forint önmagában 1 forint, ha mellé teszünk egy másikat, az 2 forint, ha egy harmadikat, az 3. Ez a 3 forint, ez több, mint az eredeti 1 forint. Ezt mindnyájan tudjuk, tudunk számolni. Ez az ige azt akarja nekünk bizonyítani, hirdetni, hogy nem mindig van úgy, hogy a 3 több, mint az 1. Van úgy, hogy az 1 több, mint a 3. Ennek az igének az igazi mondani valója az, hogy az 1 bizonyos esetekben több, mint a 3. Mózes, Illés, Jézus. E 3. És az ige mondani valója az, hogy e 3 együtt kevesebb, mintha csak Jézus, ami Urunk, megváltunk, tanítom, jó barátunk. Nehéz lecke ez, rendkívül nehéz lecke. 2000 év óta tanulgatja az egyház ezt, hogy az 1 több, mint a 3, de nem tanulta meg a mai napig. Nem tanulta meg, mert tényleg logikus az, hogy a 3 az több, mint az 1. Tehát Mózes mondott valamit, Mózesnek is van valami igaza, Illés prófétát, Illésnek is van igaza. Aztán jött Jézus, ő is mondott valamit, van igaza. Ha ezt a 3 igazat összetesszük, hát csak több az, mint hogyha Jézus egyedül marad. És ez az ige azt állítja, hogy nem több. Kevesebb. A 3 kevesebb, mint az 1. Nem is tudjuk elképzelni ma már, hogy az első században, az első keresztény nemzedékekben milyen hallatlanul éles, nehéz probléma volt ez. Hogy 3 vagy 1. Nem Szent Háromságra gondolok, hanem Mózes, Illés, Jézus, vagy pedig csak Jézus egyedül. Rengeteg harc, vita, keserűség volt e probléma körül, és mondom, hát gyakorlatilag a mai napig is ez van, hogy a 3 több, mint az 1. Mózesnek is igaza van, Illésnek is igaza van, Jézusnak is. Ezt a 3-at rakjuk össze, és akkor kijön a nagy igazság. Holott ez az ige a kép, az átélés módján azt mondja el, hogy persze, van jelentősége Mózesnek, hiszen Mózes is, meg Illés is beszélgetnek Jézussal, ez átélés szerint. És ezt folytathatnánk, modernizálhatnánk, hogy persze van jelentősége Calvinnak meg Luthernek, Calvin meg Luther beszélget Jézussal, vagy akár még merészebben modernizálhatunk, Einstein és Freud beszélget Jézussal, mert beszélgetnek ezek is Jézussal. Tehát lehet a dolgot behelyettesíteni, és mindig igaz az, hogy az 1 több, mint a 3. Mózes Illés és Jézus, ha ezek úgy vannak, hogy egyenértékűek, időnként Mózesnek van igaza, időnként Illésnek, és időnként persze Jézusnak van igaza, ha ez a gondolkodásunk szerkezete, hogy három, de mondom, behelyettesíthet, időnként Calvinnak van igaza, időnként Freudnak van igaza, és hát időnként persze Jézusnak van igaza. Ha a gondolkodásunknak, életünknek ez a szerkezete, akkor a három az sokkal kevesebb, mint az egy. Akármilyen bolondul, bolondosan hangzik ez az evangélium, higgyétek el, testvérek, gondolkozatok, igenis ez az evangélium, hogy az egy több, mint a három. Freud is beszélget Jézussal, Marx, Károly is, Einstein is, Calvin is, Luther is beszélgetnek, aztán eltűnnek. Befogja őket valami fényes felhő, és nem marad más, hanem csak Jézus egyedül. A hívő embernek valahol itt van a keresztény élete. Az én lelki életemben is így van, hogy igen, beszélget, én bennem beszélget Freud Krisztussal. És Jung beszélget, és Calvin beszélget Krisztussal. És jókat beszélgetnek egymással. Nagyon jókat, nagyon összefér egyiknek az igaza, a másiknak az igazával beszélgetnek, keresik az igazat Jézus Krisztuson belül, beszélgetnek. Amikor a döntő pillanat érkezik, akkor betakarja fényes felhő őket, és nem látok mást, hanem csak Jézust egyedül. A döntő szót ő mondja ki. Vagy ez történik bennünk, vagy nem vagyunk keresztjének. A három sokkal kevesebb, mint az egy. Ha egyenértékűen vannak egymás mellett, és viszont teljesen mindegy, hogy Mózes-t mondjuk, vagy Freudot, vagy akárkit, ha egyenértékűen vannak egymás mellett, akkor a három együttvéve sem ad erőt, ha ezek Jézussal beszélgetnek, és a döntő szót Jézus mondja ki, abból erő származik. Még egyszer mondom, az első században, az első keresztény nemzedékekben hallatlanul keserű viták, feszültségek voltak e körül, hogy három vagy egy, és a vitát végül is nem egy értelmi meggondolás döntötte el, hanem átélés. Átélték, hogy amikor a többiek háttérbe kerülnek, és egyedül Jézusra függesztik a tekintetüket, Jézusra bízzák a döntést, Jézus igazát fogadják el, abból, amikor egy van és nem három, abból az egyből hallatlanul nagy erő származik, amikor szétosztják a szívüket Mózes, Illés, Jézus és akárkik között, akkor semmi erő nem származik belőle. Tehát ennyi a bevezetés, mert mondom, persze ez mind csak bevezetés, kicsit talán hosszúra sikerül, de ennyi ennek az ige hirdetésnek a bevezető mondata, hogy az egy sokkal több, mint a három. Nem látunk más, csak Jézust egyedül. És hangzik a szózat, a mennyei szózat, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Na, ennyi a bevezetés, mondom, és most mondom a lényeget, amikor most megint elém került ez az ige, itt fogott meg engem az ige, hogy őt hallgassátok. Amit a bevezetésben mondtam, az számomra elrendezett dolog, számomra úgy van már a dolog sok év óta, hogy árnyékban van Calvin János, éppen úgy, mint Mózes, Freud, éppen úgy, mint Luther Márton, ezek mind árnyékban vannak, csak Jézus az, aki a döntő szót kimondja, ez elrendeződött, de mondom, most megfogott ez az ige ott, hogy őt hallgassátok. Őt hallgassátok. Ez a két szó azt jelenti, hogy mert ő van, mert ő él, mert ő beszél, mert ő rá lehet hallgatni, őt lehet megérteni. Őt hallgassátok. Tehát itt nem arról van szó, hogy az ő örökségét fürkészétek például. Nagyon szent dolog, magam is csinálom a Jézus örökségét, evangéliumokat, szentírást tudakozni. Nagyon szent dolog, csinálni kell. De itt nem erről van szó. hogy az ő betűit, az ő szavait, az ő igazságait gondoljátok át még alaposabban. Mondom, ez egy nagyon szent foglalatosság, én is gyönyörködve csinálom, de ez az ige megállított, hogy itt Isten abból a fényes felhőből nem azt mondja, hogy az ő örökségét elemezgessétek, az ő szavait ismételgessétek, őt hallgassátok. És amikor ezt megértettem, akkor föltámad bennem ez a vágy, hogy Uram, hát most megmakacsolom magamat, és akarlak hallgatni, mondj valamit. Nagyon kockázatos vizekre eveztem, ezt nagyon jól tudom, amikor ebbe a makacságba belehajtottam magamat, hogy Uram, én holnap, ez tegnap éjjel volt, vagy tegnap este volt, Uram, én holnap odaállok sok ember elé, és valamit mondok. Valamit mondanom kell nekik. Az kevés, igaz ugyan, ha azt mondom nekik, hogy emberek, hát hallgassatok Jézus Krisztusra. Ez igaz, de kevés. Ha ide merészkedem állni elétek ezzel, akkor csak az ad nekem fölhatalmazás, hogy megszólaljak, hogy én már odaálltam, és hallgattam, és hallottam valamit tőle. Ha én hallottam valamit tőle, akkor elmondhatom, nem biztos, hogy nektek aktuális, de legalább azzal az örömmel állhatok elétek, hogy ez nem mese, ez nem elavult dolog, ez mai valóság, lehetséges ez, hogy őt hallgatom és hallom, mert ő mond valamit. Tehát mondom, megmakacsoltam magam, azt mondta, hogy Uram, mondj valamit, hogy annak az örömével állhassak a gyülekezetre, hogy van ilyesmi, hogy Jézusra figyelek, és ő mond valamit. Nem volt egyszerű, és mondom ismételten, az összes kockázatait, megtámadhatóságát értem, ismerem ennek a módszernek, idézőjelben, amit alkalmaztam, és mégis csináltam, és íme itt vagyok azzal az örömmel, hogy igenis mondott nekem valamit Jézus Krisztus. Itt ne akadjunk el a szavakon, a szavak szögletesek, alkalmatlanok a valóság pontos megragadására, de mégiscsak szavakkal dolgozunk, tehát oly mindegy, így mondom, hogy Jézus Krisztus megszólított, vagy Jézus Krisztus szelleme megérintett engem, vagy valami átélésbe volt részem. Ezek teljesen érdektelenek, ezek a szavak. Tényleg azzal az örömmel állok most itt előttetek, hogy nem volt hiába való ez a magam megmakacsolása, hogy Uram, én nem csak utalni akarok arra, hogy te majd fogsz mondani valamit. Én azzal szeretnék ide, hogy én hallottam most, hogy Jézus Krisztus üzen valamit ennek a gyülekezetnek. És el is mondom néktek azt, amit hallottam, amit megértettem. Még azt is elmondom talán, hogy a hagyományos utat jártam először végig, hogy tudnék, bennem van emlékezetemben Jézusnak minden szava. Nem kell ahhoz éjjel a lámpát fölgyújtani, Bibliát lapozni. Végig tudok zongorázni az emlékezetemben, Jézus összes igéin bennem vannak, és tudom szó szerint idézni Mátéból, Márkból, Lukásból, Jánosból, Jézusnak a szavait. Tehát éjszaka is így zongoráztam, hogy talán valamelyik ige kigyullad, és akkor az lesz az. Mert általában ezt szoktuk csinálni, és ez jó út, jó módszer. Megtörténik az, hogy az ember Jézus szavait olvassa, és egyszer csak az egyik kigyullad. Most nem így történt. Most valami másként vettem az üzenetet, de teljes a bizonyosságom, hogy ebben, amit vettem, ebben benne van Jézusnak az egész életműve. Igazából két üzenetet vettem tőle, aztán kicsit vitáztam, és Jézus olyan, de hogy is van ez aztán, kicsit kiegészült a vita során, de igazából két nagyon egyszerű üzenetet vettem, ezt mondom el. De ismét mondom, nem biztos, hogy rád vonatkozik. Az biztos csak, hogy lehet Jézussal így makacskodni. Uram, mondj valamit, mert akarom a te tulajdonszavadat hallani. És nem hiába való ez a makacskodás, mert ő szól ma is. Őt hallgassátok. Ezt mondja a mennyei hang. Na tehát, én két egyszerű üzenetet vettem, az egyik mindössze ennyi, hogy ne félj a haláltól. Ne félj a haláltól. Azt mondtam, de Uram, miért időszerű ez rám vonatkozik? Lehet, hogy hencegek, de én azt szoktam mondani, hogy nem félek a haláltól. vagy valakire vonatkozik itt a gyülekezetben nagyon konkrétan, nem tudom. Azt mondta nékem Jézus Krisztus, ne vitázz velem, te magad se félj, és mondd el a gyülekezetbe, hogy ember ezt a názáreti Jézus, aki meghalt és föltámadott, a názáreti Jézus mondja a gyülekezetnek, hogy ne félj a haláltól. Ne félj a haláltól. Aztán, ahogy tovább voltam ott Jézusnak a közelébe, akkor ezt a meglepő folytatást értettem meg, hogy ne félj a haláltól, mert nincs halál. Nincs halál. Van ilyen, hogy levetkőzés, van ilyen, hogy mezítelenség, van ilyen, hogy átöltözés, ilyesmiről beszél a Biblia, de igazában nincs halál. Ez Jézus Krisztusnak az evangéliuma. Ezt ő életével, halálával, föltámadásával bizonyította. Ne félj a haláltól, mert nincs halál. Ha te ember létednek a magva egyszer elkezdett öltözködni, akkor figyeld meg ezt a gondolatot, amit most mondok. A te ember valódnak a magva, amit én se látok, te se látsz, de van egy valami megfoghatatlan magva a te ember valódnak. A te ember valódnak a magva elkezdett öltözködni, fölöltözött magára egy bizonyos testet, aztán bizonyos ruhát, aztán bizonyos szellemi ruházatot, intelligenciát, tudást, akaraterőt, vallásosságot, öltözködik a lélek egyre inkább, öltözködik a te ember valód. Ez jó dolog. Jó dolog mindig díszesebb ruhákba öltözködni egy diplomának a díszébe, intelligenciának, jellemerőnek a szép ruházatába öltözködünk. Aztán egyszer csak kezdünk vetkeződni. Vetik le rólunk ezeket a ruhákat. Ez már nem jó dolog, levetkőzni. És az van, hogy levetkőződöl a létednek addig a magváig, ami elkezdett öltözködni. És ez a levetkőzés, ez keserves dolog, és a mezítelenség, mert amiként igazán nagyon mezítelenül, a test már nem a mezítelenség állapota volt, attól mezítelenebbül indultál el az életbe. Amikor a létezésemnek a mezítelenségéig levetkőződöm, akkor kezdődik egy új öltözködés. Szavamon fogott Jézus, mert tegnap egy családnál voltam, és ott igéket olvastam, és egyebek közt olvastam a második korintusi levélnek az 5. részét is. Néhány mondatot olvasok belőle. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért is sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felöltözni rá mennyei hajlékunkat, hogy ha le is kell vetkőznünk, ne bizonyuljunk mezíteleneknek. Nagyon érdekes Pálnak a gondolkodása. Azt mondta, hogy mi most felöltöztük ezt a sátrat, ez összeomlik. De Istennél van egy másik, egy jobb fajta hajlék, sátor, ruha, amit majd felöltözünk. Olyan jó lenne nem a mezítelenségig levetkőződni, hanem már erre életemben felöltözni azt. És volt is Pálnak ilyen reménye, hogy ő nem fog meghalni, hanem erre a teste felöltözi azt a mennyeit, és az elnyeli a halandót, és úgy megy Jézushoz. Aztán nem adatott meg neki. De a gondolkodásának a alapja ez, hogy öltözködünk, vetkőződünk, aztán átöltözünk. Nincs halál. Az, ami ott igazán belül van, aki vagyok igazán, és az nem, hogy férfi vagyok, így neveznek, úgy neveznek, magyar vagyok, ezek már mind a ruháim. Próbáltok ezt a gondolatot tovább gondolni, hogy mennyi ruha van rajtunk. Férfi vagyok, nő vagyok, fiatal vagyok, okos vagyok, diplomás vagyok, tudok magyarul, ilyen-olyan nyelveken tudok, ennyiféle ruha van rajtunk, ezt felöltözünk, ezt levetkőzzük a létezésünk mezítelen magváig menően, de halál nincsen, aztán egy átöltözés kezdődik. Ne félj a haláltól, nincs halál. éjjel ezt vettem Jézus Krisztus, ez az egyik üzenet, ne félj haláltól. Ne félj, nincs halál. Vetköződ, és van, le kell vetkőzni sok mindent, és már folyik is, hát a saját testemben látom, érzem azt, hogy vetkőztet kifelé az erőimből, az emlékező képességemből. Lassan meglágyul az agyam, és erőtlen lesz a testem, idegrendszerem. Kivetkőzöm mi voltomból. És mégis az az igazság, hogy halál nincs, csak levetkőzés és átöltözés van egy jobb fajta öltözékbe, mint a doktori diploma, vagy a zenetudás, vagy az intelligencia. Egy magasabb, egy csodálatos ruházatba fogunk átöltözni. Ne félj a haláltól, nincs halál. Amit te halálnak látsz, az a levetkőzés, átöltözésnek a folyamat, amit egy pontig látsz, utána nem látsz semmit. Ne félj a haláltól, nincs halál. Aztán, amikor már úgy rá gyönyörködtem erre a gondatra, akkor egy másik üzenetet is kaptam, még azt is elmondom röviden. Ugyanez a Jézus Krisztus ezt is mondotta, hogy ne félj az élettől. Ne félj az élettől. Mondta, hogy Uram, hát hogy ne félj? Hát ki fél az élettől? Hiszen mindjárt szomjasak vagyunk, akarnánk élni. Azt mondja, csak mondjad el az embereknek, hogy ne félj az élettől, majd én, már tudjuk Jézus Krisztus, majd én alkalmazom rájuk egyen-egyen, hogy kell ezt érteni, hogy ne félj az élettől. Azt mondotta nekem Jézus Krisztus, a te számodra mást jelent, ugyanez a mondat, hogy ne félj az élettől, mint XY számára jelent. Ne félj az élettől, és ez is egy kis szócskát fűzött hozzá Jézus Krisztus, ne félj az élettől, érdemes élni. Ne félj az élettől, érdemes. Minden kínjával, terhével, örömével, szenvedésével, gazdagságával, szegénységével, boldogságával, boldogtalanságával együtt érdemes. Ne félj az élettől, inkább élj, mint ne élj. Ne félj az élettől, van élet, érdemes élni. Na hát testvéreim, számomra ezt jelentette most konkrétan azt, hogy egy van, és ez az egy több, mint a három, ez az egy, az, akire érdemes hallgatni. Ma ő ezt üzente általam valakiknek, nem tudom hánynak, mennyire aktuálisan, de ezt üzeni, hogy ne félj a haláltól, nincs halál, levetkőzés, átöltözés van. Ne félj az élettől. Érdemes élni, gyönyörűséges élni, mert minden feszültségével, kínjával, örömével együtt isteni valóság az élet. Erőtlenségében és bontakozásába, visszaesésébe, akarásába, tehetetlenségében valami isteni gazdagság van az életben. Abban, ami vé fölöltöztette Isten a te létednek a belső magvát. Élet van az öltözködésben, és élet ígérete van a levetkőződésben. Nagy átöltözésnek, kitesedésnek az ígérete van. Valami ilyesmit hozott az a názáreti Jézus ebbe a világba. Ez az evangélium. Ne félj a haláltól, nincs halál, ne félj az élettől, érdemes élni. Amen.